Első fejezet, amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, és emiatt későt télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem veszi a rendellenes állapotot. A kollégium nagy, komor, négyszögű épület. Voltak éppen csak az első része komor, a nagy templom felőli ősi épület. A hátulsó három szakasz, amely úgy van építve, hogy az egész egy négyszögű udvart zár be, inkább sivár. De a kisdiáknak elől-hátul mindenfelől rendkívül imponál, s még bent a cőtusban is állandóan valami templomi félelmet érez, amint behallatszik, hogy kopognak a kemény kis cipősarkak a sivatag folyosókon, s hogy zúg be a százezernyi veréb csiripelése az udvaron álló ménykőmagas jegenye akácok lombja közül. A kisdiák epercben a szoba közepén álló nagy asztal legutolsó, legbelső fiókját kihúzva abban kotorász. Ennek a fióknak az első oldala zöldre van festve, mint maga az asztal, de az asztal felső lapja már erősen meg van kopva, a fiók azonban még mindig friss zöld, és ez igen tetszik a kisdiáknak, csak azt sajnálja, hogy a fiók régi birtokosai a kulccsal már ezt is össze-vissza karmolázták. A fiókban szép rendetlenséggel volt belegyömöszölve egy rakás iskolai könyv és füzet. A kisdiák a békési latin nyelvtanért nyúlt bele, mert mennie kell a füvészkertbe latint tanulni, és pedig a gerundiumok titkos fejezetét, azonban sietve odapillant a másik, kicsit nagyobb diákra, aki osztálytársa, s böszörményinek híják, s szintén ott van a cőtusban, a szobafőnök legszigorúbb tilalma dacára végigheverve az ágyán. Böszörményi úgy látszik, a mennyezeten piszmogó pókot figyeli, s jobb lábát egyenletesen lógatja le az ágyról. Szóval a kisdiák lopva néhány percet mer szentelni kincsei zsugori szemléletének. Volt ott a fiókban tudnillik, egy Csokonai Vitéz Mihályról szóló könyv, amelyet 30 krajcárért vett az antikváriusnál, akinek a kirakatában töltötte az egész múlt évet ez a könyv, s ő akkor még nem lévén bentlakós, néhányszor iskolába jött, mindig odapillantott a kirakatba, hogy megvan-e még ez a könyv. Ez ugyan kissé túlzás, hogy az egész múlt évben, mert csak úgy májusban fedezte fel, vagyis az év végén már, de hisz ez nem csoda, mert még eleinte olyan kis ügyetlen fiú volt ő, hogy még gyerekszámba is alig ment. De az első gimnázium végén már meglehetősen megemberesedett, és akkor már észrevette az antikvárium kirakatát, és benne a Csokonait. De csak a nyáron jutott odahaza a vakációban odáig, hogy arra gondolt, hogy meg kellett volna venni. No, erre a gondolatra aztán el volt rontva a nyara, minden nap eszébe jutott a könyv, hogy vajon ott van-e még a kirakatban, vagy már megvette valaki. Még az úton is eszébe jutott, mikor jött Debrecen felé a vonaton, s kinézett az alföldi sík mezőkre, hogy vajon, Istenem, megvan-e még a Csokonai? Még be sem iratkozott, csak éppen, hogy elhelyezkedett a kollégium második emeletén a 19-es számú cőtusban, ahol a legutolsó ágyat kapta, azt, amely külön áll az ajtó mellett, mert hét ágy lévén a szobában három-három egymással szemben volt a főfalon, a hetedik ágy pedig keresztbe az ajtó kisebb falán, szóval azt az ágyat, amelyet minden diák megvetett, ő azonban ennek az ágynak különösen s rendkívül örült, mert úgy tűnt föl neki, hogy ez az ágy olyan, mint egy önálló vár, nagyon szerette, hogy nincs a többiek közé bedugva, hanem neki magának egészen külön fészke van. Szóval az első délután már leszaladt harmati boltja elé, benézett a kirakatba, hát, uram, fia, ott volt a Csokonai, Szép, rózsaszínű fedele egy kicsit megfakult a délutáni naptól, és sok por telepedett rá, de a fő, hogy megvolt, s ott volt. Szerette volna megvenni, de nem merte, még nem érezte magát elég erősnek hozzá, hogy a szüleitől kapott pénzt ilyen fölösleges valamibe ölje bele. Hanem minduntalan leszaladt egy pillanatra a kirakat elé, s megnézte, megvan-e még. Egy reggel borzasztó rémülete volt. A segédet a kirakat előtt látta, éppen akkor nyitotta ki kulccsal a nagy üvegablakot, s ő messziről, s remegve leste, hogy nem a csokonait akarja kivenni. Nem vett ki semmit, hanem elkezdte az összes könyveket összeszedni, magas oszlopba rakta, s behordta őket a kirakatból. Nem várhatta végig, mit csinál, mert már is csengettek az első órához, ment hát az iskolába, de a 10 percben lélekszakadva rohant ki a kapun az antikváriushoz. Akkor már teljesen üres volt a kirakat, és tollsöprűvel kényelmesen sepergette a segéd a sok piszkot. Ő csak éppen oda pillantott, azzal megfordult, és ugyanolyan gyorsan vágtatott vissza a kollégium udvarára. Egész délelőtt nem bírt figyelni. Folyton azon járt az esze, hogy mi történik azokkal a könyvekkel, amiket a segéd behurcolt. Talán jött egy gazdag ember, meglátta a kirakatot, és azt mondta, ezt mind megveszem. Elszorult a szíve, mintha meghalt volna egy testvére, vagy valaki, akit nagyon szeretett, csak néhány nap múlva mert a kirakat felé menni. Álmélkodva látta, hogy tele van könyvekkel a kirakat, és pedig olyanokkal, amelyeket ő még sohasem látott. Később, éjjel, álmatlankodva kisütötte, hogy azok a könyvek nyakán maradtak a kis öreg Harmatinak, aki fűszerkereskedő és antikvárius volt, mióta megvette a városi nyomda ócska szemeteit, és azóta olyan mérgesen is szokott a boltja ajtajában ácsorogni, csak akkor lett nyájas, ha valaki bement hozzá vásárolni, és most újakat rakott ki, hogy hát, ha ezek inkább megtetszenének a jövő menőknek. De rossz helyen volt a bolt, arra nem szokott senki menni, csak cselédlányok kannával a karjukon, meg egyik tanár, aki arra felé ment haza. Hanem azért október közepére odáig érett lelkében az elszánt vágy, hogy lángvörös arccal egyszer mégis bemerészkedett a boltba, és a rábámuló segédnek azt mondta, hogy kérem szépen, a kirakatban láttam egy könyvet, csokonait, ha még megvolna, tessék szíves lenni megnézni. A segéd megkereste, és meg is találta. 30 krajcárt kért érte, és ő ezen nagyon elbámult, mert el volt készülve a legrosszabbra egy egész forintra is. Annál több pénzet tudnillik nem volt. Úgy futott el a könyvvel, mint a kiskutya, ha jó falatot vetnek neki. A csontot ott rágja az asztal alatt, de ha valami igen jót kap, akkor elfut, mert attól fél, hogy észreveszik a tévedést, s visszakéri a gazda. Hát, ez a könyv nem az volt, aminek ő gondolta, nem a csokonai versei voltak benne, hanem valami fecsegés az életéről. Az első oldalon, ahogy olvasni kezdte, mindjárt olyat olvasott, amiből egy szót sem értett. A pszichológia által ma már igazsággá emelt ama sejtésnek, miszerint a léleknek minéműségei s ereje épp úgy által mehetnek a származással együtt a gyermekbe, mint a testéi, a szellemi öröklésnek érdekes példája csokonai Vitéz Mihály. Ezt sokszor kezdte, próbálta olvasni, de nem értette. Így volt aztán az egész könyvvel, úgyhogy lassacskán nem is tartotta sürgősnek az elolvasását, de azért nagyon boldog volt, hogy megvette, s hogy megvan. Sokszor megnézte a címlapját, amelyre fent, a felső jobb sarkán ráírta erélyesen a nevét, hogy Nyilas Mihály, 1892. Lent a lap alsó felén kék festékkel volt odanyomva egy cifra bélyeg, hogy Spitzödön jogász. Ezt könyörtelenül tintával keresztül húzta. Rendkívüli és kimondhatatlan gyönyöröket élvezett, hogy neki van egy saját vásárlású igazi vastag könyve, amire ráírta a nevét. Most már egyéb is volt a fiókban, egyik osztálytársától megvett egy füzetet 5 krajcárért a történelmi arcképcsarnokból, aki biztosan otthonról lopta el, s úgy árulta 10 percben az osztályban, s megígérte, hogy többet is fog szerezni. Azt a fiút különben Kelemen Imrének hívták, s nagyon gyenge tanuló volt, az 5 krajcáron rögtön vett 2 almát és egy zsemlét, s azt megette az ő szeme láttára, így hamar végzett az 5 pénzzel, ellenben ő nagyszerű örömöket érzett, hogy koronás királyok és üstökös ősök laknak a fiókjában. A boldog hideglelés is utolérte, ha csak a sarkát megpillantotta a füzetnek, és különben elhatározta, hogy le fogja valamennyit rajzolni, és ecélre már vett is 5 darab rajzlapot. De a legújabb és legfőbb kincse ezen valamennyin túltett. Ott, ahol tavaly lakott, a Nagymester utcai tanítóbácsinál a kamrában talált egy pergamentkötésű könyvet, amelyet a gyerekek labdának használtak. Ezt a könyvet abban a pillanatban, ahogy meglátta, rögtön elhatározta, hogy el fogja sajátítani. Nem is a könyvet, mert ahogy belenézett, látta, hogy valami latin, és a latinból elég volt neki az, amit az iskolában nem tudott, hanem a fedele. A fedelét kívánta meg rettenetesen. Második, harmadik vasárnap is elment a bácsiékhoz, és egy óvatlan pillanatban győzött a szenvedély, kiszakította nem kis munkával a könyvet a fedeléből, a könyvet otthagyta a kamrában, de a fedelét bedugta a kabátja alá. Jóformán búcsúzás nélkül menekült a kollégiumba. Ott sem mutatta meg senkinek a világért sem, de se aludni, se tanulni nem tudott, míg csak 50 ív papírt nem vett, és elment a Darabos utcába, a könyvkötőhöz, aki ott lakik, a Csokonai szülőháza mellett, és teleköttette a pompás fedelet fehér papírral. Hogy becézte aztán ezt a sárgás, finom bőrkönyvecskét? Könyökével tisztogatta, mert sok volt még rajta a plezúr és a föld labdakorából. Ebbe a könyvbe mindent bele akart írni. Még nem is tudta, hogy mit kellene, de tele volt izgalommal és izgatottsággal csak a gondolatára is, hogy ezt ő mind teleírja. A gyomra mindig idegesen remegett a belei valami belső láztól, ha erre a könyvre nézett. Ebbe ő valami olyan szépeket akart írni, amilyet még senki soha. Ő nem tudja, hogy mit, de nagyon szépet. Mindjárt az elejére beírta a nevét, úgy csinálta meg ezt az első oldalt, ahogy a könyvek címlapja szokott lenni. Címül ezt az egyszerű szót választotta: jegyzetek. Ebben senki sem köthet bele. Középre megint a nevét szépen nagy és erélyes, megrángatott betűkkel: Nyilas Mihály. Alul odaírta, hogy Debrecen, és ez alá az évszámot, 1892. De aztán a napok teltek, és nem írt bele semmit. Félt is írni, mert hát, ha valaki belenéz és elolvassa, megkritizálja, esetleg följelenti érte, esetleg ellopja, esetleg kineveti. Már is nem volt megelégedve, még ő maga sem. Nem szépen sikerült a címlap. Ahhoz képest szép, hogy ő csak második gimnazista, de ő valami olyan szépet szeretett volna, amilyen szépet csak álmodni lehet. Azt látta, hogy a betűi nem lettek szebbek, mint amilyet az iskolai füzetekbe ír, pedig ő azt gondolta, hogy ebbe a könyvbe százszor szebbet fog tudni írni. Azt hitte, hogy ebbe a könyvbe olyan betűket ír, hogy aki meglátja, felkiált, enyje. Nem lett szép, csúnya lett, inkább csúnya, mint az iskolai írása, mert ott muszáj gondosan írni. De itt merészen akart írni, és csak olyan gyerekes firka sikerült. Kint okozott neki ez a címlap, nagy csalódást okozott, a saját erejéből, a képességeiből kellett kiábrándulnia. És mégis a kín mindig örömmel vegyült, valami nagy-nagy feladatot látott ebben a könyvben, amit meg kell, amit meg fog oldani. Egy megostromlandó vár volt ez, ami a legfőbb dicsőséget szerzi meg, ha sikerül. A böszörményi megmozdult, erő lángvörös lett, s oda nézett. Nem, nem figyel ide, erre megnyugodott. Mindjárt utána az jutott eszébe, ugyan miért maradt itt ez a böszörmény, a többiek lent vannak a kollégium hátsó udvarán labdázni, vagy kimentek a nagy erdőre, a homokdombra. Ilyetten gondolt rá, hogy vajon nem az ő festékére spekulál-e megint? Tegnap vett ötért egy nagyon finom kárményt Pongrácnál, talán már észrevette, és most el fogja kérni kölcsön, aztán kimázolja az egészet, mint a múltkor, és nem adja meg soha. Gyorsan el akart iszkolni a latin könyvvel a füvészkertbe, de ahogy a fiókot becsapta, böszörményi megszólalt. Te! Ilyetten nézett a pajtására, annak semmi jót nem ígért az arca már. Biztos, hogy festéket akart. Mondja csak, van festéked? Kérdezte böszörményi. Annyira várta ezt a szót, hogy már nem is volt meglepetés. Milyen? Szepegte ilyetten. Szépja. Szépja nincs. Egy kis szünet támadt, és ő már kezdett fellélegezni, hogy ennek csak szépja kell, és más nem. Hát, Carmin, ott van. Carmin? Igen. Van, mondta csendesen, és pislogott hozzá. Már vége a Carminnak, mert az nagyon olvad. Igazán van? Hát ez nagyszerű, kiabált a böszörmény. Mindjárt fel is ugrott az ágyról, és megállott az asztal előtt. A kicsike Nyilas Mihály, aki olyan kicsi volt az osztályban, hogy mikor a tornában felállottak hátulról az ötödik holt nagyság szerint, minden további felesleges cigánykodást megelőzendő, belenyúlt a fiókja a hátuljába, és elkezdte szó nélkül kikotorni a festéket, mert azt úgy eldugta, hogy azt rajta kívül senki meg nem találta volna, egész külön a többitől, úgyhogy egész karral kellett belenyúlni a fiókba, egész hátra a balsarokba. Kivette a kármint, s letett az asztalra. Nagyszerű, mondta újra böszörményi, ránézett a kárminra, jól megnézte, hunyorítva nézte, akkor kinyújtotta a kezét, körömmel felcsípte, a tenyerébe vette, feldobta a levegőbe, magasan, a másik kézzel elkapta, és még egyszer azt mondta, nagyszerű. A kis Nyilas Mihály csak nézett a repülő Carmin után. Ő sohasem merte azt feldobni, mert félt volna, hogy esetleg leesik, eltörik, esetleg nagyon megszorítaná, s az ujjához ragadna, esetleg sok mindentől félt volna, de legjobban attól iszonyodott, hogy egy festéket labdának használjanak. Hol vetted? Kérdezte rém komolyan böszörményi. Pongrácnál. Áramért? Ez a legnagyobb sértés volt, mert háromért is lehet venni Carmint, de az egész lapos és száraz, s a vak is messziről megismeri, hogy az csak olyan háromért van, és ez olyan finom, zsíros tapintású volt, víz se kell rá, már is olvad, odaragad az ember ujjához, ilyen pompás kis kövérfesték. Böszörményi a legnagyobb szamár az osztályban, nagyon tud verekedni, úgyhogy nem érdemes velem még a festéket se ismeri. Ötér, mondta át egyszerűen. Böszörményi kinyitotta a szemét, és szinte beledugta a festéket, úgy nézte. Jó, jó festék, mondta, és kicsit el is pirult. Majd veszek én is, most várok hazúról pénzt. Ebben letette a festéket arra a helyre, onnan felvette. A kicsi már örült, hogy addig visszatartja a festési szenvedélyét, míg hazulról pízjön. De Böszörményit izgatta a dolog. Baráték, ha én egyszer pízt kapok hazulról, mondta fenéjázva, akkor én veszek 6 darab festéket, nem is 6-ot, 10-et. 50 krajcár árát, Isten bizony. A kicsi egy kicsit elszégyelte magát, hogy ő csak egyet vett, és hogy ő nem dicsekedhetik avval, hogy majd kap otthonról pénzt, pedig ennek a Böszörményinek se igen gazdagok a szülei, azt már hallotta. Mégis egyszer ő maga is látta, amikor 5 koronát hozott neki a postás, hogy másodszor mennyit kapott, azt nem tudja, nagyon szerette volna megkérdezni, de restelte, mert még azt hinnék, hogy kíváncsi rá. Néztek hát egymásra szótalan. Akkor Böszörményi felvette a festéket újra az asztalról, nem csak úgy egyszerűen vette föl, hogy oda nyúlt volna és felveszi, hanem előbb fölébe hajolt, és bal szemmel nézte, akkor a bal szemét behúnyta, és jobb szemmel nézte, úgy nézte, mintha valami piszkot látna benne, szemetet, vagy kavicsot, vagy szőrszálat, vagy mintha a festék vegyi összetétele nem tetszenék neki, akkor óvatosan a markába vette, és meggörbített térdekkel az ablakig ment vele olyan formán, mintha a festék egy kis madár volna, amire nagyon vigyázni kell, hogy ki ne röpüljön. A kicsi utána pillantott, csak ugyan ő is olyan forma rémülettel a nyitott ablak felé, mintha ettől kellene félnie éppen, de Böszörményi csak nézte a festéket, s az nem repült el. Az ablakon besütött a délutáni nap, és bejött a prepák hegedű cincogása. A tanítóképezzészek ott laktak az alattuk lévő emeleten, s minden nap olyan rettenetesen nyikorogtak a hegedűikkel, hogy a kisdiák egész életére megutálta a hegedű szót. Most pláne nagyon sértette a fülét a nyivákolás, hogy még a festéke is kockán volt. Még mindig nem tudta biztosan, elveszi-e hát a Böszörményi, vagy nem, attól különösen rettegett, hogy az ablak nyitva volt. Nem rossz festék, fordult vissza Böszörményi az ablaktól. Jöttében feldobta újra a plafonig jobb kézzel, és megint a ballal kapta el. A kicsi szerette volna azt mondani, hogy ne dobáld, de nem szólt, mert nem szeretett verekedni, pláne nála erősebbel. Különben is Böszörményi sértetlenül tette le az asztalra festéket. Hol vannak ezek a betyárok? Kérdezte Böszörményi. A kicsi elkezdett reménykedni. Lementek labdázni a hátulsó udvarra, mondta a szolgálat készen, hogy talán eltereli figyelmét a festékről. Labdázni? Igen. Mit? Longamétát. Longamétát? Szólt Böszörményi szórakozottan mérlegelve a dolgok. Azt. Longamétát. Az jó, mert ahol sok kell. Sokan lesznek, ajánlkozott a kicsi. Mondta Sándor Mihály. Böszörményi azt felelte. Te miért nem mentél? A kicsi elpirult. Őt nem szokták hinni, mert nem igen ügyes a labdakapásban, hogy súlyosabb kifejezést ne használjunk. Én megyek a füvészkertbe tanulni. Úgy, szólt Böszörményi, aki úgy látszik, már csak éppen ennyit akart tudni. Én meg festeni fogok. A kicsi elhallgatott, tudomásul vette, nem szólt rá semmit. Meg volt ugyan a véleménye Böszörményi festéséről, aki inkább ezt választja, mint a longamétát, mert nem kell ám azt gondolni, hogy ez a Böszörményi valami munkácsi, mert ennek a festése voltaképpen egyszerű festékpocsékolásból állott. Borzasztóan tetszett neki, hogy egy rakás tuscsészét telekeverjen különböző színű festékekkel, Már ez maga kielégítette, valami vandál gyönyörűséget adott ennek a kisfiúnak, hogy a szilárd kis gombalakú festékeket vízzé higítsa. Már a rajzolás nem is volt olyan fontos, mert nem festett, hanem rajzolt az ecset hegyével, mint a ceruzával, virágot, hogy az elemisták szokták, cserépben, meg zsidó orrot, jó nagy kampós orrokat. De ez mind hamar összefolyt, akkor egy-kettőre telepaccolta a fehér papírt, ez igen hasonlított az előbbi művelethez, fehér lapokat elrondítani. A rontás démona motoszkált az idegeiben, s természetesen csak akkor volt elemében, ha sem a festék, sem a papír nem a sajátja volt. A kicsi kétségbe esetten le is mondott a festékéről, hóna alá szorította a latin nyelvtanát, s fejébe készült nyomni kis kalpagját. Még ez a kalap megállította egy pillanatra, mielőtt feltette volna a fejére, reménytelenül nézte meg. Ez a kalap nagysebb volt a lelkén, nem szerette, mert hátul sörte volt hozzá csirizelve, dísznek. Olyan fehér disznósörte, a vége fekete minden szálnak szétterítve, mint egy kis legyező. Ez nem neki való kalap volt. Ez egy olyan verekedőshöz való lett volna, aki átra csapja a feje búbján, s akárkinek a szemébe néz azzal a kihívó egyke pillantással, hogy no testvér, kell egy pofon, de ő olyan szélesebb karimájú barna kalapot szeretett volna. Felhajló szélű, komoly kis kalapot, amit jól lehúzhat a szemére, s mehet magának alatta gondolkodva, ahogy éppen jól esik. Ma különösen égette az arcát ez a szemtelen kalap. Színe sem tetszett neki. Zöld volt, s a szalag helyett vékony zsinór volt rajta, két szál, s a vége porcelán körmöcskékbe belecsinálva. Már ezeket a körmöket ugyan ügyesen letépte róla, megpróbálta a sörétet is lefeszegetni, hát ha anélkül formásabb lenne, de ahogy alánézett, rémülten látta, hogy ha leveszi, nagy enyfolt marad a kalap oldalán, attól megijedt, hogy akkor még sokkal csúfabb lesz. Most pedig azt nézte meg, mint mindig, ahányszor föltette, hogy vajon a sörte nagyon lekonyul-e, amiatt, hogy úgy lefeszegette. Végre mégiscsak a fejébe nyomta a kis kalapot, akkor böszörményi utána szólt. Nyilas! Ő visszafordult. Hát itt hagyod? Bámészan nézett rá. Hisz akkor szület, kiáltott fel Böszörményi, s felcsípte a festéket. A kisdiák csámborogva ment ki az ajtón, s egy új motoszka került a lelkébe. Nem kellett volna otthagyni. A tornác nagy, tágas, nyílt folyosó volt, vörös téglával volt kirakva, a talp alatt olyan bíborvörös téglával, amilyen sehol másut nincsen, csak Debrecenben, náluk otthon egészen sárga téglák, betegesen sápadt téglák vannak, ő mindig gyönyörködve, szinte csodálkozva nézett a folyosó tégláira, mitől ilyen vörösek, olyan sok a vérük. Nem ismert rajtuk nagyon tapodni. Nagyon ragadtak a talpra, s még 10 lépés múlva is festett a cipőtalpa, ha már le is ment róla. Lenézett az udvarra, mert ezt sohasem mulasztotta el, hogy egy pillantást ne vessen a magasból a szédítő mélységbe. Az udvar közepén ott állott lent a kút, magányosan törpefák alatt. Ezen a délutánon iskolai szünet volt, s alig lézengett egy-két diák itt-ott. A kust sárgarész kereke idáig csillogott, s a hosszú sárgarész cső is, amely a másik oldalon kinyúlik a kútból. Az a hosszú cső mindig izgatta a fantáziáját, olyan volt ez, mint egy hanyatfekvő anyabárány. Vagy egy tucat csöcs van rajta, s ha a vizet húzzák, s valaki a cső nyílt végét befogja tenyérrel, akkor ezeken a likakon magasra szökik a víz. Kisdiákok ráborulnak, s ezeken át szopják a vasas ízű kutat. Le kellett volna tagadni a festéket. Senki sem tudott róla, hogy vett új festéket, s még ha tudták volna is, olyan jól eldugta, hogy senki se találta volna meg, s még ha megtalálta volna is. Nem szabad úgyse belenyúlni a más fiókjába, de ha belenyúl, s elfesti, akkor a szobafőnök biztosan megvéteti vele. De így, hogy ő odaadta. Most már mindegy. Balra fordult el a vén kollégiumon, s a sötét falépcsőkön ugráncsolt lefelé. Úgy ugrált éppen, mint a veréb egyik ágról a másikra. Közben évődött magában, s nagyon nyugtalan volt. Az első emeleten a prepák énekterme előtt megállott, a kulcsuk felé bámult, nagyon szeretett volna benézni. Énekóra volt, s pár pillanatig megleste a furcsa éneket, ami bentről kiszűrődött. Kínosan skáláztak oda bent, de ő nem tudta, mi az, csak leskelődött egy kicsit, mint az őzike, ha idegen ezt hall, kinyújtott nyakkal, aztán odább ugrált. Még csak egy hónapja lakik a kollégiumban, mert tavaly egy családnál volt Kostkvartéjébe adva. De az idén megkapta az ingyenes tápintézetet, a tandíjmentesség már tavaly is megvolt, és bejött a nagy, sötét épületbe lakni, mintha a szabadból befogták volna. Különben ő rendkívül büszke volt erre a kollégiumra. Öcsét már patakra vitték, s őt is az a veszedelem fenyegette, hogy jövőre odaviszik a szülei, mert az közelebb van hozzájuk. De ő már tele volt itt itatva a debreceni kevéséggel, s meg volt győződve, hogy ilyen kollégium nincs több a világon. Fölpillantott rengeteg magas épületre, amelynek az oszlopfői felett furcsa, duzzadt fejek voltak kőből kifaragva. Ezek a fejek is benne éltek a lelkében, borotvált arcuk duzzadságával, szakálluk görög kondorodásával. Alattuk a vakhajlásban ott volt a kofa gyékén sátra, oda pillantott a hasított hátú apró veknyikre, a pici négyes szarvú császár zsemlékre, a fakú almákra, de nem is gondolt semmit, sohase szokott ő itt vásárolni, még 45 krajcárt szorongatott a kis kattanós záró bugyellárisában, s fogalma sem volt róla, hogy fizeti ki egy hét múlva Csigainénak a 60 krajcárt, ha az eszébe jutott, csak nem meghalt a félelemtől. A kert mellett bodászva ment el, minden vaspálcáját megérintette egy ujjal, s bepillantott a nagy templom óriási épület tömegére. A könyvet nem kellett volna beköttetnie, amiatt nincsen most pénze. De akkor azt gondolta magában, hogy ha azt a könyvet meg nem csináltatja, akkor nem érdemes tovább élni, nem lehet tanulni, nem érdemes semmit. Olyan kimondhatatlan láz vett erőt rajta, hogy nem bírt magán uralkodni. Azt semmiség megtenni, hogy az ember egy hónapig minden nap elmenjen a két kofa előtt, és soha egyetlen szem almát, vagy szilvát, vagy egy falat dinnyét ne egyen, sem zsemlét, vagy kiflit, vagy török mézet. De hogy a maga csitvári krónikáját meg ne csináltassa, az lehetetlen. Bezzeg most már, hogy közeledik a Csigainé a vasalt ruhával, most nem tudja, mit tegyen. Bement a fűvészkertbe, s ott van mindjárt a kollégium mellett. Nem szép ez a fűvészkert, soha se szerette. Ritkán is jön ide, mert zavarja, hogy minden növény mellé táblácska van szúrva. Szeretné ugyan tudni ezeknek a növényeknek a nevét, de mind latin név, s egy év alatt egyet se tanult meg belőlük. Próbált latin tanulni, de folyton Csigainé volt az eszében, a kis csöndes, szelíd mosónő, aki olyan nesztelen és szótlan mosolyjal jön a fehérre mosott ruhákkal, s nem bírt a rendhagyó igékkel semmire menni. Hosszú fekete teológusok jártak, hosszú léptekkel, azok is tanultak. Ilyen kisdiák, pláne másodikos, nem volt egy sem a kertben. Azok labdáztak a hátsó udvarban. Ő nagyon szerencsétlennek érezte magát, hogy neki itt kell lenni egyedül. Csupa bánattal volt tele. Nem bírt figyelni a latinra. Hőszörményi nem tanul, hanem az ő festékét pusztítja. Ezt a sebet a tövis sem lehet feledni. Gimesi is hűtelen, az egyetlen jó társa, aki a Péterfia utcában lakik, egészen kint az erdő felé, egy olyan furcsa lakásban, amilyen nincs több a világon. A nagyanyjával lakik, egy kapubolt felett egy olyan pici szobába, hogy csoda. Csak ők tudnak ott lakni, mert másnak alacsony volna, de Gimesi még kisfiú, még valamicskével, ő nála is kisebb, s vékonyabb, de nagyon vakmerő, a fejével szokott verekedni. Csak úgy fejjel, mint a faltörőkos. Neki megy akárkinek, s hasba döfi a fiúkat, még a legnagyobbak is elfutnak előle. Ez a Gimesi a nevét úgy írja Gimesi, de csak úgy mondják Gimesi. Ez úgy benne van a lelkében, egy pillanatig se tud nélküle lenni, hogyha nem gondol is rá tisztán, de ne érezze őt, a szeretetet. Bele-bele nézett a könyvbe, s mereven magolta a következő sorokat. A többi alakok rendesen alakulnak az egyes idő alakokból, így a Praest tőalaktól ind, imp, frébam, stb. Pass, ferébar, stb. Fut, i, feram, ferész, stb. Pass, ferár, feráris, stb. Konipraes, feram, feras, stb. Pass, Ferrar, Ferraris, stb. Gerundium, G, Ferendi, stb. Gerundivum, Ferendus, A, B, A, Perf, tőalaktól, Int, Perf, Tuli, Tulisti, stb. Szerette volna megtanulni, de nem lehetett. Tele volt a szíve, a feje valami nagy-nagy fájdalommal. Szüleire gondolt, s a szemébe könny jött, mert tőlük nem kérhet pénzt, mert nekik nincs, mert ha eszébe jut, hogy ő itt a konviktusban húst eszik, és jó falatokat, otthon pedig hitvány krumplilevest esznek, nagyon szégyelli magát. S most, míg a latin konjugációt hajtogatja gépiesen, folyton ég az arca a szégyentől, hogy azt a könyvet beköttette. Otthon az édesanyja biztosan jól tudja, hogy neki elsején ki kell fizetni Csigainénak 60 krajcárt, de meg van nyugodva, hogy még kell lenni őnála egy forintnak, vagy többnek is, mert nem tud arról, hogy Csokonait 30-ért vette, és a történelmi arcképcsarnokért 5 krajcárt adott, és a könyv papírja benne van 15 krajcárban, a kötés pedig 20-ban, festék és rajzpapír 13, ez 83 krajcár. Ha ezt nem vette volna, akkor megvolna, akkor Csigainénak kifizethetné a 60-at, és még maradna az a 45, ami megvan a ládában, s még maradt volna almára is 23 krajcár, vagy akármire. Jaj, csak a Csokonait ne vette volna, vagy a köttetést. De a Csokonai könyv olyan vastag könyv, és neki még soha nem volt igazi könyve, csak amit tavaly kapott az elsőben, vizsgán, az 1001 jutalomkönyv, de az otthon hagyta. Azért is nagyon sokat retteg, hogy az öccsei nem szakítják el, és nem piszkítják be, mert otthon nem lehet úgy vigyázni semmire, mert a második öccse Béla egész könnyen ki tudja húzni a komód fiókját, onnan kiveszi a könyvet, az megígéri, hogy csak szépen játszik vele, de biztos, hogy mire hazamegy a vakációban, már szépen piszkos lesz. A szép képeket ki fogják szakítani, mert a negyedik öccse, az még egészen pici, az nem tud olvasni semmit, csak eltépni. Vagy tán meg se lesz, mert a szomszédban lakik Kocsis Jóska, az mindent lop. Az lopt el nagybátyjának a szerszámját is, mikor a nyáron otthon volt a nagybátyja, akinek egy susztersághoz való olyan ügyes kis szerszámját ellopta az a Kocsis Jóska, és amikor megismerték nála, annak az apja, az öreg kocsis szomszéd azt mondta, hogy nem azért a madár, aki eleveszti, hanem aki megfogja. Ha? Ott ült a fűben, mindjárt az út mellett. A lába a kavicson volt, de a füves szegély kicsit magasabb volt, s arra ült le, mert elfáradt a sok járkálásban. De már odaadná azt a bekötött könyvet pedig. Istenem, az mindennél becsesebb, mert a Csokonai, ha elolvassa, akkor már nem kell annyira tovább az embernek, meg nehéz is olvasni néhol. Nagyon szép, mikor azt írja a könyv, hogy Csokonai mindig álmos volt, és a tanára megengedte neki, hogy reggel ne menjen a reggeli órára. Igaz, a könyvírója ezért megsérti a tanárt, aki ezt megengedte Csokonainak, de Mizsi nem érez együtt ebben a dologban, ebben az íróval. Egy ilyen tanárt ő is szeretne, nem azért, hogy reggeli első órára ne kelljen mennie, mert most nem kell 6 órakor senkinek iskolába menni, csak 8-kor, hál' Istennek. De azért most is sok minden van, amit egy jó tanár elengedhetne az embernek. Például a rendhagyó igéket, vagy legalább a supinum tő alakot. Éppen azt kellene most tanulnia, de nem képes figyelni rá, s az órán sem értette. Igaz, hogy az órán is folyton csigainén járt az esze, hogy miből fizeti ki a 60 krajcárt, de nem is értette egy szót se a tanár úr magyarázatából. Valamit nem hallott biztosan, lehet, hogy akkor nem hallotta, amikor a könyvre gondolt, hogy abba bele fogja írni a szívet, mert elhatározta, hogy mindennek le fogja írni a tartalmát, amit csak olvas, és most legszebb volt a szív. És már végig is gondolta magában, hogy mi volt annak a tartalma. A kis dobos nem azt tetszett neki legjobban, hanem az, mikor az a kisfiú, a nevére sem emlékszik, de Turinban élt Olaszországban egy szegény embernek egy kisfia, aki éjjel, mikor az apja lefeküdt, felkelt, és helyette tovább bírta a címszalagokat, és az apa reggel így szólt: fiam, lásd, apád még nem olyan gyenge legény, mint gondolnád, az éjjel is 150 darabbal írtam többet, mint rendesen. Fiú ezt hallva nagyon megörült, és magát még jobban bíztatta a munkára, hogy apjának örömet szerezhessen. Azután minden éjjel felkelt és dolgozott, az apa semmit se vett észre, csak egyszer így szólt: csodálatos, hogy egy idő óta mennyi petróleum fogy el. A fiú már meg akarta vallani tettét, de ekkor apja elhallgatott, és ő nem szólt semmit. Hónap végén az apa örömmel ment haza, sőt, vásárfiát is hozott, így szólította meg a fiát: látod, fiam, én mennyit küzdök, mennyit dolgozok, hogy téged és testvéreidet felnevelhesselek. Csak te tanulj szorgalmasan, hiszen tudod, mennyi szükségünk van a segítségedre. A fiú könnyezett, és még jobban felbíztatta magát a munkára. De ennek az éjszakázásnak megvolt a káros következménye, ugyanis a fiú sohasem tudta magát jól kialudni, ezért álmos volt, egész nap ásítozott, rossz kedvű volt, sőt, egy este életében először elaludt a tanulás mellett, az apa felköltötte. Ezután ez igen sokszor megismétlődött, sőt, később mindennapivá lett, az apa gyanúsan nézte a fiát, nem tudta elgondolni, hogy mi baja lehet. Sokszor megintette és haragjával fenyegette. A fiú sokszor, de sokszor feltette magában, hogy azon az éjjelen nem kél fel, de a megszokott órában úgy érezte, hogy bűnt tesz, ha fel nem kél. Nem tudta tovább elviselni e gondolatban végig elmondott mesét, a szemében könny gyűlt, és egyszerre heves zokogásban fakadt ki. bezegő, rossz, haszontalan, könnyelmű fiú. Ahelyett, hogy segítségére volna a szüleinek, pedig jól tudja, hogy az ő apja százszor nehezebben keresi a kenyerét, mert nehéz fejszét kell forgatni a reggeltől estig, és óriási fákat faragnia, hogy a családjának a mindennapi kenyeret megkeresse, nem csak lúdtollat, hanem meleg szobában, vagy a hűvösön perceg a papíron, mégis gonosz hiúságának és vágyainak a kedvéért elpazarolta azt a pénzt, ami rá volt bízva. 35 krajcárt adni egy üres könyvért, amiben csak tiszta papír van, mikor 5 krajcár ára papírra ugyanannyit lehetett volna írni. És nem is kellett volna egyszerre még 5 krajcár árát se venni, csak egy krajcáért 3 ívet, az se győzte volna teleírni egész diligencia alatt. Nagy fájdalom szorította a szívét, de félt, hogy meglátják, és kíváncsiskodni fognak, miért sír, esetleg megróják, esetleg kinevetik, esetleg feljelentik, és még meg is büntetik, ha kisül. Azért felállott, és elment a fűvészkert hátuljába, és ott a nagy bokrok alatt elnyúlva akart tovább sírni. De már a mozgástól elvesztette a sírókedvét, csak szomorú volt, és elhatározta magában, hogy legalább nagy szorgalommal teszi jóvá, amit vétett, és abba a könyvbe le fogja fordítani az összes mesét, ami a nyelvtan hátuljában van. Egy másik szakaszt is fog nyitni a könyvben, abban eredeti fogalmazványokat fog írni, ezt a szegény kis másoló történetét is, és minden könyvnek, amit olvas, ebben a részben fogja eredeti fogalmazványban a tartalmát elmondani. Aztán egy harmadik szakaszt is nyit a könyvben, és abban vegyes különféle jegyzeteket fog írni. Így legelőször a tanrendet, mert azt nem képes megtartani, sohasem tudja, hogy holnap milyen órák lesznek. Azután ebben fel fogja írni azt, hogy mennyi pénze van, és mit vásárolt. Ennél a pontnál írtelen meghökkent, mert ha felírja, hogy mennyi pénzzel jött el hazúról, és azóta mit költött, fel kell írni a csokonait és az arcképcsarnokot, és a könyvet is, akkor akárki meglátja majd, milyen könnyelmű és haszontalan volt, ezért erről lemondott, csak annyiban egyezett ki magával, hogy majd a jövőben, ha valahonnan mondjuk pénzt kapna, majd arról fog elszámolni. Ha például otthonról küldene az édesapja 1 forintot, például, azzal már sokkal jobban fog gazdálkodni, és azt csak olyanra fogja költeni, amit szabad lesz fölírni a könyvbe, mert tisztességes kiadás lesz, például a mosóné, iskolai füzet, ceruza, festék, de csak annyi, ami éppen az iskolába való szükséges. Még azt is fel fogja írni, hogy mikor vett egy ceruzát, és az meddig tartott. De most alattomosan eszébe ötlött a festék, a kárménpiros, amit azóta Böszörményi talán már mindenestül el is használt. Erre borzasztó ideges lett, és minden meggondolás nélkül elkezdett hazafelé szaladni. A könyvet becsukta ott, ahol az ujját benne tartotta, mert egész délután készenlétben volt, hogy bármely pillanatban tanulhassa a leckét. Szinte futva ment vissza ugyanazon az úton, ahol jött, most is a csokonai szobor felőli kapun akart bemenni, de siettében elfelejtette, hogy az már ilyenkor késő délután be van csukva, szinte beleütődött a nagy vaskapuba, meg kellett fordulnia vissza, és a másik kapun menni be. Körül kellett kerülni az egész épületet, pedig nem szeretett ilyen hosszú úton menni, mert minél hosszabb az út, annál jobban ki van téve az ember annak, hogy valakivel találkozik, ismerőssel vagy osztálytársal, aki megbámulja, esetleg szól hozzá valamit, vagy a tanárral, aki végignézi, esetleg azt mondja, mit futkározol, hogy hiába. Vagy nagy diákkal, aki utána kiállt, hé, dárdás, gyere csak, szeledj hozzá 2 cigárót. Itt 1 6-os, de el ne veszítsd. Ez pedig a legrettenetesebb, mert a nagydiák rendesen szokott az ilyen kisdiáknak a szolgálataiért valamit adni, vagy egy krajcárt cukorra, vagy valamit, vagy pláne egy barackot. Ő elájul a rettegéstől, hogy ezek közül valamelyiket megkapja. Ha mégis úgy kerül, hogy el kell mennie valakinek, akkor amint átadja, S a pénzt visszaszámolja, már szalad is, de olyan ész nélkül, hogy a nagydiáknak ideje se legyen, még annyit sem mondani, hogy jól van. Na de most az egyszer szerencsése nevezett végig a sok Skilla és Karibdis között, amik fenyegették. Csak a levéltár előtt kellett a falhoz lapulnia, az öreg levéltáros professzor jött ki a vasajtón, s a kulcssal kétszer ráfordította az árat. Az ár hangosan csikorgott, az öreg professzor eltávozott az ajtótól, de amint a folyosó sarkáig ért, gyorsan megfordult, visszament, megrázta az ajtót, erősen kipróbálta, hogy nem hagyta nyitva. Mikor látta, hogy semmi rázásra és döngetésre nem nyílik ki, akkor megnyugodott és szórakozott, lépéseivel továbbment, és nem sokára eltűnt a lépcsőn. Ezt már jól ismerte Misi. Tudta, minden diák mesélte, hogy az öreg az első emeletről is visszafordul, és újra megnézi, hogy jól zárta-e be az ajtót, akkor lemegy, és mikor a kapun ki akar lépni az udvarról, akkor megint megijed, és visszafordul, és újra felmászik a második emeletre, hogy megbizonyosodjék felőle, vajon nem hagyta-e nyitva. Hallotta ezt sokszor az öreg tanárról, de még maga szemével nem látta, most aztán elfeledkezett festékről, mindenről, és kimondhatatlan rettegéssel ott maradt a sötét folyosón, hogy kitapasztalja, igaz-e. A lépcső tetejéről utána nézett az öreg tanárnak, és a vér megállott a testében, mikor meglátta, hogy az első emeleti fordulónál, ahol le kell már menni a földszint felé, pontosan az első lépcsőről, ahogy lelépett, hopp, egy ideges kézmozdulattal visszafordul, és egyenesen felfelé indult a második emeletre. Misi úgy megvolt rémülve, szinte fává lett, a lábát alig bírta megmozdítani, mintha most kísértet támadt volna fel valósággal a szem előtt. De amint megmozdulni érezte a testét, utcú el is szaladt, mint a nyúl. Mire a professzor feljött a lépcsőn akkorra, ő már régen kint volt a sötét folyosóból. Isten őrizzen, hogy rajta kapta volna az öreg tanár, hogy utána leskelődik. Esetleg azt hitte volna, hogy ő is csúfságból leste meg, mint a többi kisdiák, esetleg megismerte volna és beadta volna az igazgatónak, aki úgy tud ordítani, mint az oroszlán. Isten őrizzen, hogy valaki a szemébe kerüljön. Az ő termük szemben van azzal, amelyikben az igazgató más néven a vínbaka tanít, és áthallatszik két bezárt ajtón át, hogyha üvölt, olyankor a kisdiákok elkezdenek nevetni, és a tanár is nevet, és kopogtatja az asztalt, ide figyeljetek. De nem bírt mégsem a szobába menni. Ott leskelődött a sötétedő folyosón, s óvatosan és megfigyelhetetlen módon leste az öreg professzort, aki valósággal feljött a földszintről másodszor is, s a kapu alól harmadszor is megnézni a levéltár nagy vasajtaját, csak ugyan bezárta-e. Csak mikor már végképp nem lehetett arra számítani, hogy még egyszer vissza fog jönni, akkor ment be a cőtusba. Már mindenki otthon volt, és előkészítették a brúgót a vacsorához. A szobafőnök cigarettázott, kihajolt az ablakon, és kifelé fújta a füstöt. A kis törpe nagyúr az asztal mellett ült, és cigarettát töltött nagy szorgalommal. Ezek ketten 8. gimnazisták voltak, a többi 5 gyerekvel együtt második osztályos. Amint belépett a cőtusba, egyszerre nagy kacagást tört ki, ilyetten nézett rájuk. Döszörményi már nem festett, hanem a brúgót, a barna diákkenyeret majszolta, s még jobban röhögött, mint a többi. Mivel elfeleden? Kiáltottak neki. Ő rákvörös lett, s a fejéhez kapott. Már eszébe jutott, hogy a hajába olajfa leveleket tűzdelt egészen öntudatlanul, mikor a fédruszi mesék lefordításáról gondolkozott. A fehér olajfa hosszú, illatos leveleit úgy tűzögette a hajába, mint a latin költők fején szokott rajzolva lenni. De nem csak azért vörösödött el, hanem mert eszébe jutott, hogy ott felejtette a kalapját a kertben. Letette a könyvet az asztalra, és visszaszaladt egy szó nélkül. De akármilyen sebesen szaladt, mire odaért, a füvészkert nagy vasrácsos ajtaja már zárva volt. Reszketve fogta az ajtó földigérő vaspálcáit, és kétségbe esett, szorongással nézett be a kertbe. Szeméből sűrűn ömlött a könyv, és ott állott sokáig. Feje fölött csüngött a fekete vas csengőhúzó, csak meg kellett volna rántani, és akkor kijött volna valaki kinyitni a kaput, és ő bemehet megkeresni a kalapját, de nem merte megfogni a csengőt. Még a kezét sem merte kinyújtani felé, és mikor meglátta, hogy valami kertészlegény az úton a kapu felé közeledik, rémülten visszahúzódott, hogy meg ne lássa, és meg ne találja kérdezni, hogy mit akar. Soká állt a kollégium sarkánál elbújt az emlékkertben, az orgonabokrok megett, és addig sírdogált, míg csak meg nem hallotta a konviktusi csengőt. Akkor a hátulsó lépcsőn felszaladt a cőtusba, a fiúk már minnyájan lementek a vacsorára, hamar kinyitotta az ajtót, az ajtófélre felakasztott kulccsal gyorsan előkereste Szalma kalapját, azt a rosszat, amit már nem akart többet viselni, mert a múltkor, amikor a nagy erdőn voltak, megázott és kajla lett. A szemébe húzta, és ész nélkül szaladt le a lépcsőn, hogy még az étterembe bejusson. Mire odaért, éppen felállottak, s imádkozni kezdett az esküdt felügyelő, de az ajtó a nyárias meleg miatt nem volt bezárva, és neki sikerült becsúsznia. Kár is lett volna a vacsoráért, mert jó étel volt olyan, amit ő nagyon szeretett, köleskása tejben, sok cukorral.